Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorában, melyben ezúttal Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk, ahogy Kákosi László fordításában szerepel Ipuver a főrangú panaszainak az olvasását és magyarázatát. Az előző Színuhe adásunkban szó volt róla, hogy Ipuver intelmei több részre tagolódik, amely részek tartalmilag is és formailag is elkülönülnek egymástól. Az első rész sirámokat, panaszokat tartalmazott, elmondta az országnak a állapotát, mindazokat a szörnyű dolgokat, amit Ipu, a főrangú, vagyis Ipuver látott maga körül. A következő rész az íme szóval kezdődik, és tovább folytatja ezeket a sirámokat, tovább folytatja azoknak az állapotoknak a leírását, amit Ipuver olyan nagyon rossz néven vesz, és ami annyira nem tetszik neki. Mindjárt olvasom is föl. Íme, magasodjék a láng felfelé, és törjön tüze az ország ellenségei ellen. Íme, olyan dolgokat tesznek, amilyenek sohasem történtek. A nyomorultak elhurcolták a királyt. Íme, akit sólyomként temettek el, most ravatalon van. Amit a piramis rejtett, üressé tesz. Íme, néhány törvényt nem ismerő ember, azon van, hogy megfossza az országot a királyságtól. Íme azon vannak, hogy fellázadjanak az Ureusz kígyó révédője ellen, aki elégedetté teszi a két országot. Íme az ország titkát, melynek határai nem ismeretesek, felfedték. A székhely összeomlott egy óra alatt. Íme a kerehet kígyót elhurcolták a barlangjából, a felső és alsó egyiptomi királyok titkát felfedték. Íme a székváros fél a szükség miatt. A jogarura zűrzavart idéz fel, és nincs ellenállás. Íme az ország tele bandákkal. A vitéznek a gyáva elragadja a vagyonát. Íme, aki szarkofágot sem csinált magának, az most sír tulajdonosa. Íme a pompás balzsamozó csarnok tulajdonosait a pusztába dobták. Aki koporsót sem csinált magának, az most a két ezüst ház ura, vagyis a kincstáré. Íme, ezek történtek az emberek ellen. Aki kamrát sem épített magának, az most palota tulajdonosa. Íme az ország hivatalnokait üldözik az országban. Előzik a királyság házaiból. Íme az előkelő hölgyek börtönlőn feküsznek, a főrangúak kényszermunkaházakban vannak. Aki még kerítésen sem aludt, most ágy tulajdonosa. Íme a vagyon tulajdonosa szomjasan alszik el. Aki a falatjait koldulta magának, az most szeherú ital tulajdonosa, vagyis erős sört iszik. Íme a ruhák tulajdonosai régi rongyokban vannak. Aki nem is szőtt magának, az most finom vászon tulajdonosa. Íme, aki csónakot sem ácsolt magának, most hajó tulajdonosa, a régi gazdája nézi őt, de a hajó nem az övé már. Íme, akinek nem volt árnyéka, most árnyék tulajdonosa. Az árnyékok régi gazdái a szélviharok fergetegében vannak. Íme, aki nem ismerte a dzsadzsat hárfát sem, az most a benet hárfa tulajdonosa. Aki nem is énekelt magának, az meretet dicsőíti. Íme, akik bronz ételasztalok tulajdonosai voltak, egyetlen edényt sem díszítenek fel ebből. Íme, aki a nyomor miatt özvegyen aludt, most előkelő hölgyeket talál. Íme, akinek nem volt vagyona, most halmazok tulajdonosa. A főrangú dicséri őt. Íme, az ország szegényei gazdagá lettek, a vagyonok tulajdonosa nincs te lenni. Íme, szolgálók urává lettek, Aki küldönc volt, most mást küld. Íme, akinek kenyere sem volt, most raktár tulajdonosa. A csűre másnak a vagyonával van ellátva. Íme a kopasz, akinek nem volt olaja, kellemes, édes mirhával töltött korsók tulajdonosa. Íme, akinek padeszládája sem volt, az most atyepláda tulajdonosa. Amelyik nő a vízben nézte az arcát, az most tükör tulajdonosa. Íme, akkor boldog az ember, mikor az ennivalóját eszi. Fogyaszd el a vagyonodat vidáman, ne tartsd vissza magad. Az a hasznos az embernek, ha az ennivalóját eszi. Elrendeli az Isten azt annak, aki dicséri őt. Íme, aki nem is ismerte Istenét, áldozatot mutat be neki, másnak a töményéből. Íme, az előkelő hölgyek, a nagyasszonyok, a pompás dolgok tulajdonosai gyermekeiket ágyakba adják. A hivatalnokok szülöttei rongyokban vannak. Íme, aki nem is ölt magának, az most vencsumarhákat öl. Íme, a mészárosok rálibákat vágnak le, amelyeket az isteneknek adtak a marhák helyett. Íme, az előkelő hölgyek menekülnek. Gyermekeiket eldobják a halálfélelem miatt. Íme, az ország előkelői futnak. Íme, az ágyak tulajdonosai a földön feküsznek. Aki mocsokban aludt, bőrpárnát töm ki magának. Íme, az előkelő hölgyek kiéheznek. A mészárosok jól laknak azzal, amit elkészítettek. Íme, egy hivatal sincs a helyén, mint a tévelygő nyár pásztor nélkül, olyanok. Íme, a marhák kóborolnak, nincs, aki gondoskodnék róluk, minden ember visz magának, és billogozza a saját nevével. Íme, az embert megölik a testvére mellett. Íme, akinek nem volt igája, most nyáj tulajdonosa. Aki szántómarhákat sem talált, most kuja tulajdonosa. Íme, akinek nem volt vetőmagja sem, magtárak tulajdonosa. Aki kölcsönt gabonát vitt magának, most maga adja ki azt. Mármint, hogy a kölcsönt. Akinek szomszédai sem voltak, cselédek ura. Aki főrangú volt, maga vállal megbízatást. Íme, az ország hatalmasainak nem jelentik a nép állapotát. Az ország pusztulóban van. Íme, egyetlen kézműves sem dolgozik, az ellenségek megfosztják az országot a művészetétől. Elrontják a szolgák azt, ami miatt elküldték őket uraik megbízatásában. Nincsen félelmük. Alsó Egyiptom sír. A királyi csűr, bemegyek és hoznak nekem lett. Mindenki számára. Az egész királyi palota életüdvegésség nélkülözi az adóit, holott az övé az árpa, a búza, a madarak, a halak, övé a fehérvászon, a finom paketvászon, az ércek, az olaj, övé a gyékény és a szőnyeg, a hordszék és minden hasznos adó. Ezzel véget ért a második egység, tehát az az egység, ahol megint a gondolatpárhuzamok egymás utánja van, valamennyi ugyanazzal a szóval bevezetve, és utána mindegyiknél egy-egy felsorolás a rossz, a helytelen, olyan állapotokról, amit bizony az egyiptomiak nem szívesen fogadtak. Ha végig tekintjük ezt a leírást, akkor nagyon sok mindent megtudunk arról az állapotról, ami ekkoriban uralkodott Egyiptom területén. Most ennek az állapotnak a leírása volt az, ami miatt Gardiner 1909-ben, amikor a szöveget publikálta, az első átmeneti kor mellett döntött, hogy a maga a történet, amiről szó van itt, akkor keletkezhet el. Ugyanakkor beszéltünk róla, hogy az a papirusz viszont, amelyiken megőrződött, ott a betűknek a formálása bizony jóval későbbi időből származik, a Ramesszida kor idejéből, tehát minden valószínűség szerint a 19. dinasztia végén jegyezték le ezt a papiruszt. Az írás mód, tehát az ortográfia, ahogy az egyes szavakat leírták, az korábbi időkre mutat, vagyis feltételezhetően egy legkorábban a 18. dinasztia korában leírt papiruszról másolhatták, Gardiner ugyanis az egyes szavak leírásánál a 18. dinasztia korára jellemző betűzési módot talált. Ugyanakkor tartalmilag a 18. dinasztia, de még a 19. dinasztiára sem illik az, amit itt leírnak. Nincsen név, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy kiről van szó, milyen uralkodónak az idejében játszódhat a történet, de az egyértelmű, hogy egy olyan időszak, amikor nagy zavargások vannak, amikor az uralkodónak nincsen ereje, hogy az országot a saját belátása szerint irányítsa, ahol ő maga is a sorsnak egy áldozata. Ilyen időszak az egyiptomi történelem során kétszer volt korábban, az első átmeneti kor és a második átmeneti kor. Gardiner úgy vélte, hogy a szövegben található fogalmak között több olyan is szerepel, amelyik az első átmeneti korra jellemző, és a hikszoszokat, valamint az ellenük folytatott harcot nem említi a szöveg, ezért az első átmeneti korra keltezte ezt a leírást. Ezért azt feltételezte, hogy ez a leírás az első átmeneti korra vonatkozik. Ezzel nem mindenki ért egyet. John van Setters például a második átmeneti korra teszi, arra az időszakra, amiből aztán a 17. dinasztiának sikerült kiragadnia Egyiptomot, és megalapítva a 18. dinasztiát egy újabb birodalom jött létre, egy olyan birodalom, amelyik a korabeli virágnak a nagyhatalmává vált. Másrésztről Gardiner, illetőleg nyomán más kutatók is az első átmeneti kort vették nagyító alá, és azon belül próbáltak helyet találni Ipuwer intelmeinek. Na most az az állapot, amikor még a királyhoz lehet beszélni, még az egész országról lehet neki szólni, vagy érdemesnek vélik sokan, hogy az egész országnak a ügyét, baját elétárják, az óbirodalom végén a 6. dinasztia második Pepi uralkodója, ő az egyetlen olyan uralkodó, aki egyébként 94 évig uralkodott, tehát olyan hosszú ideig, aminek még az európai kultúrában sincsen párja, hogy egy uralkodó ennyire sokáig uralkodott volna, akinek viszont az uralmának a végén nagyon hirtelen, nagyon gyorsan omlott össze az országnak a hatalma, tehát amikor itt a gyors összeomlásról volt szó, akkor ennek alapján a jelenlegi ismereteinket tekintetbe véve nagyon erősen erről az időszakról lehet szó. Setters azonban másként vélekedik erről. Ő úgy gondolja, hogy a második átmeneti korban íródott maga ez a történet, de ez a szöveg, ő is ugye történeti forrásként kezeli az intelmeket, Ipuwernek az intelmeit, és felfedez olyan elemeket, amik az óbirodalom végén még nem léteztek az ókori Egyiptomban, tehát nem írhatták abban az időszakban, hiszen abban az időszakban használt szókincsel kellett volna abban az esetben írni. Hogy minek alapján gondolja azt, hogy a második átmeneti kor történetét tükrözi ez a szöveg, akkori eseményekről van szó, azt a zene után fogom elmondani. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak Sinuhe irodalmi magazinunkkal. Ipuwer intelmeit olvassuk most már második alkalommal. A zene előtt hallhatták ennek az intelemnek a második egységét, ahol jellemző volt mindig az íme szóval való kezdés. Ott hagytuk abba, hogy ezt történeti forrásként kezelik nagyon sokan, vagy legalábbis kezelték nagyon sokan, és nagyon komoly vitát váltott ki az egyiptológiai szakirodalomban, hogy az első vagy a második átmeneti kor eseményeit írja le ez a történet. Szeter szerint a második átmeneti korról van szó, azon belül is a 13. dinasztia elejéről, vagy a 12. dinasztia végéről. Ezt az intelemben szereplő szókincs alapján teszi, és tartalom alapján. Szókincsel kapcsolatban nagyon fontos megemlíteni az idegen népeket, akiket a középbirodalom korában ámunak neveztek rendszerint. Az óbirodalomban jellegzetes megnevezésük volt a mentiu, a heriussá, a nemiussá és az ámu. Az ámu a középbirodalomban is jellemző megjelölése volt az ázsiaiaknak, és emellett ismerjük még a szetiu megnevezést. De az ázsiaiaknak ez a fajta megnevezése teljesen máshogy jelentkezik Tipuvernek az intelmeiben. Itt ugyanis csak a szetiuval, illetőleg a hasztiuval nevezik meg őket, valamint a pejettiu szó szerepel. A hasztiu az idegent jelent, tehát idegen nemzetiségűt, idegen származásút, a házet az idegen föld, a külföld szónak az alapján. Ez önmagában egy gyűjtő fogalom, amit azonban a második átmeneti korban nagyon jellegzetesen a hikszoszokra, tehát az ázsiaiakra alkalmaztak. Ugye a hikszosz királyt Hekahazutnak, az idegen népek fejedelmének nevezték, és az idegen nép nagyon hangsúlyosan ázsiait jelentett ebben az időben. A pejettiu szó azt a íjászokra alkalmazták, az idegen íjászok általános megnevezése volt, amit a középbirodalomban megint csak az ázsiaiakkal hoztak összefüggésbe, mert ők voltak azok, akik jellemzően az íjukkal harcoltak. Persze az íjász szót a núbiaiakra is használták, hiszen a másik nagyon nevezetes idegen nép Egyiptom történetében a núbiaiakat jelenti, úgyhogy elméletileg rájuk is vonatkozhatott volna. Azonban őket más speciális szóval nevezték meg. A másik íjász szó, a szetyetiu, ugyancsak ázsiaiakra vonatkozott. Ennek a szónak az írásával kapcsolatban érdekes megfigyelést lehet tenni, nevezetesen az írás módja, két oldalt megkötözött szalaggal írták a szetyet szót az első átmeneti korban. A középbirodalom idején azonban a nyillal átlőtt bőr, állatbőr szóval írták, és itt a nyíl a fegyvert mutatja, amivel egy bizonyos cselekvést, az állatnak a levadászását végezték, tehát az íjász szó a szetyet nyilat kilőni szóból tökéletesen, könnyen, jól érthetően levezethető. Viszont a szetyetnek a másik írásmóddal, tehát a szalagos írásmóddal az óbirodalom korában más jelentése volt, ugyanis a Szehel-szigetet, illetőleg az első katarakta vidékét nevezte meg, csak nagyon ritkán vonatkozott az ázsiaira. Tehát itt a szónak egy változásáról van szó, amit az íráskép is jelez. Amikor az első átmeneti korban núbiaiakat látunk egyiptomi hadsereggel együtt harcolni, akkor ott mindig íjászokként jelennek meg. Tehát valójában a szetyetiu az első katarakta környéki, a Szehel-szigethez tartozók, az ott lakóknak a megjelenésére szolgált, mivel a két szó hangzásában egybeesett, ezért lehetséges az, hogy megváltozott az írásmódja. Azt is hozzá kell tenni persze, hogy ez miért volt olyan érdekes Ipuver intelmeiben, ugyanis az újbirodalom korában szerették ezt a szetyetiút az archaikus, tehát korábbi időszaknak a szalag jelölésével írni, nem a középbirodalom idejében általánosan megszokott állatbőrön átlőtt nyíllal. Tehát itt az írásmód, az ortográfia mutatta például azt Gardinernek, hogy ezt az újbirodalom korai forrásból másolták le. Másrészt viszont miért volt abban a forrásban ilyen formában? Ugye ez a forma, ez az archaikusabb forma, tehát az első átmeneti korra utal. Az ázsiaiaknak a jelenléte azonban az első átmeneti korban ritka, tehát az ázsiai invázió, az ázsiaiak betelepedése, az a jelzés Ipuver intelmeiben, hogy ők itt megtelepedett életmódot jártak, hogy otthon vannak a Nílus-delta vidékén, az viszont erre arra az időszakra nem illik, csak a második átmeneti korra. Setters többek között erre figyelt föl, és erre is felhívta a figyelmet. A másik, ami miatt ő a második átmeneti korra keltezi, mint történeti forrás Tipuvernek az intelmeit, az a núbiaiaknak a megnevezése. Núbia az egy nagyon nagy terület, az első kataraktától délre első vidék mind-mind Núbia. Most ezt a területet az óbirodalmi terminológiával a Nehesiu, vagyis déliek lakták. A teljes területét, tehát a Nílus völgyet is ők lakták, és ők lakták a sivatagos területet is, aminek a lakóit a későbbiek során a medzsai szóval illették. A középirodalom korában egyértelműen külön váltak a Nehesik és a medzsáik. A medzsáik egyiptomi szolgálatba kerültek, és nagyon híven szolgálták az egyiptomiakat, meg is telepedtek. Egyiptomon belül azonban elkülönültek, egy sajátos ősi kultúrát folytattak a továbbiakban is, a serpenyősíros kultúra, pángrév kultúra néven szoktuk régészeti leletek között elkülöníteni őket. Hogyha régészeti leleteket nézzük, akkor nagyon érdekesek, mert az egyiptomi nagyon korai időszaknak, a Nagada kultúra kezdetének, vagy Badarinak a végének a jellegzetes, fekete peremes edényeit használták például, és sírjaikat serpenyőszerűen formázták meg innen magának a kultúrának a neve, abban pedig az eltemetett személyeknél nagyon jellemző volt a nyílhegy, és a csuklónál egy olyan pán, ami az íjászoknak a kezét, csuklóját védte a visszacsapódó vesszőtől. Más archaikus, tehát Egyiptomban akkoriban már rég túlhaladott mellékleteket is elhelyeztek. Tehát ők voltak a pángrév kultúra, a medzsájú, akik nagyon jelentősen elkülönültek az egyiptomiaktól. Úgyhogy amikor az Ipuver intélményben arról van szó, hogy beolvadtak az egyiptomiak közé, akkor nyilvánvalóan nem beszélhettek róluk. Egy másik kérdés, még az idegen népekkel kapcsolatban, Keftiúnak, vagyis a krétaiaknak a megnevezése, arról volt szó a mumifikálással kapcsolatban, hogy Krétát, illetőleg Bibloszt most már nem érik el, nem áll fönn a kapcsolat, ott is hasonlóképpen temetkeztek, mint Egyiptomban. És Biblosszal kapcsolatban nagyon nagy gondnak nevezték azt, hogy a cédrus nem jutott el Egyiptomba, pedig a papi temetkezésekhez hozzátartozott a cédrus. Ha viszont arra gondolunk, hogy a temetkezésben a hiány azt jelenti, hogy valami mással pótolni kell, tehát változást okoz anyagban, és esetleg formában is változást okoz, pont az anyaghasználat megváltozása miatt, akkor megint egy nagyon jó összeesést találunk a temetkezési kultúra változásánál, ugyanis a második átmeneti kor az, amikor megjelent az emberformájú koporsó, az a koporsó, amit helyi fából faragtak, szikomorfából például, vagy tamariszkuszfából, tehát olyan fából, ami Egyiptomban nőtt, szép egyenes oldalakat sokkal nehezebb volt létrehozni belőlük. Persze szemléleti változást is tükröz, nem több darabból állították össze akkor a ládaformájú koporsókat, hanem emberformájú mumia alakú koporsókat hoztak létre, amiket akár egy fából is, egy törzsből is ki lehetett faragni. Természetesen abban az esetben, hogyha az megfelelő méretű volt. A hiányzó részeket pedig kiegészítették másik darabbal. Szíria-Palesztinával kapcsolatban pedig a kapcsolat intenzitása természetesen változó volt, de mivel onnan jöttek be az ázsiaiak, biztos, hogy sok minden bekerült velük együtt Egyiptomba, ezeket azonban az ázsiaiak nem mint különbözőséget mutatták föl, hanem próbálták egyeztetni az egyiptomi kultúrával, maguk is beolvadtak, az Egyiptomba bevándorlók, akiket letelepítettek Beni Hasszánban a 12. dinasztia korából láthatók például ázsiaiak álmuk, akik betelepednek családostul. Miután ide betelepedtek, megpróbáltak beilleszkedni, asszimilálódni az egyiptomi környezethez. Krétával az Óbirodalom korában Egyiptomnak nem volt semmiféle kapcsolata, a Középbirodalom korában azonban kimutatható, hogy kapcsolatban álltak egymással, megismerték egymásnak a kultúráját, tehát ez is arra mutat, hogy nem keletkezhetett, nem készülhetett ez a mű az első átmeneti korban, mondja Szekersz. És ebben teljesen igaza van, hogy Keftiuk az első átmeneti korban nem kerülhettek ide. Ismét újabb probléma az első átmeneti kori keltezéssel kapcsolatban az, hogy a szolgákat Chemnek nevezték. Na most a Chem átvitt értelemben, mint Isten szolgája, például lehetett maga a fáraó is. És nem véletlenül pont a Chem szolgaszót használták erre, hiszen az Istennek a tulajdonának, Istenhez nagyon szorosan hozzátartozó, az Isten által meghatározott dolgokat végző, az annak az akaratát közvetítő személynek tekintette magát a fáraó, aki természetesen maga is isteni lény volt, tehát ezért járt neki halála után isteni tisztelet. Ezek a szolgák az egyiptomi óbirodalom folyamán nem nagyon szerepeltek, abban az időben a merit és az iszú szolga szó megjelölés volt az általános. Chem szolgái gyakorlatilag csak a fáraónak voltak, illetőleg az Istenhez tartoztak, a Chem néter, a főpap, akit a görög később profétésznek neveztek, pontosan ezért alakulhatott ki. Tehát egy megkülönböztető szó volt. A Középbirodalom korában azonban egyre több lett a Chem szolga, nem csak a fáraónak lehettek már ilyen szolgái, hanem előkelő uraknak is voltak Chem szolgái. Sőt, azt is tudjuk, hogy Chem szolgának tekintették azokat is, akik valamilyen bűnt, gaztettet követtek el, és ezért büntetésben részesültek. Sőt, akik valamilyen bűn elkövetése miatt lettek szolgák, azoknál ezt följegyezték, és a következő generációk is, tehát generációról generációra örökölték ezt a Chem státuszt, és ebben éltek ilyen formában. Ezek a szolgák általában a Cheneretben dolgoztak, na most itt a Ipuvel intelmeiben a Cheneret verb, a nagy Cheneretet említik, és ez a nagy Cheneret kezdetben tulajdonképpen kétfajta funkciót foglalt magába, nagy volt, tehát ő volt a központi, volt a kisebb Cheneretek, azokra is jellemző ez a két funkció. Az egyik az az, hogy ide hozták azokat, akiket megkívántak büntetni, arra az időre, amíg a büntetést kiszabták rájuk. Vagyis itt volt a bíróság is. Egyrészt, másrészt itt volt a börtön. A későbbiek során, akik nem kerültek valakinek a tulajdonába, tehát nem valakinek a szolgái lettek, hanem állami szolgák maradtak, azok továbbra is a Cheneretben laktak, és itt végeztek különböző kézműves tevékenységeket, illetőleg földművelést is. Nagyon jellemzővé vált a földművelés egy idő után, mint azt egy brooklyni papiruszból megtudjuk, ahol hosszú felsorolás volt, hogy kik azok, akik a Cheneretben vannak, és érdekes módon ezek a bűnözők, vagy bűnözőnek tekintett személyek jelentős része valamilyen idegen volt, valamilyen ázsiai. De egyiptomi volt a nevük. A Cheneretnek az elöljáróját pedig a nagy Cheneretnek az írnokának, illetőleg a Mát írnokának nevezték, ami jól jelzi azt is egyúttal, hogy a Cheneretben végzett munka egy idő után a földműveléshez kapcsolódott, és ilyen módon ez a dologház, ez tulajdonképpen egy földműveléshez is kapcsolható gazdasági egységé nőtte ki magát, megtermelték azt az árut, amit utána ugyanitt földolgoztak. A következő, ami miatt megint csak az első átmeneti kor nem, de a második átmeneti kor elképzelhető keltezés, mármint a szöveg megfogalmazásához, Szeter szerint az a politikai helyzetnek a megnevezése, egész pontosan a székhely, a Chenunak a megnevezése, aminek az elvesztésén kesereg Ipu, a főrangú. Egy ilyen elvesztés az első átmeneti kornak az elején következhetett csak be, akkor, abban az időben, amikor a hatalom megrendül, és ugye nagyon gyorsan, drasztikus gyorsasággal következett be, tehát a hatodik dinasztia vége az az időszak, amikorra ezt lehetne tenni. Ekkor a székhely Memphis volt. Mivel maga a papirusz Memphis környékén a memphisi temetőből származik, az eladó tanúsága szerint, ezért nagyon jól illik is hozzá. Ha viszont a második átmeneti korra gondolunk, akkor nem lehetett Memphisről szó, mert abban az időben Ittitaui, tehát a Fájumnak az egyik városa volt a székhely, egészen addig, míg a Hikszoszok el nem foglalták Egyiptomot, és ekkor Ittitaui is Hikszosz birtokba került. Mivel az első átmeneti kor elején más történeti forrás nem szól arról, hogy itt a királyt elűzték volna, második Pepi békésen halt meg, ennek következtében sokkal valószínűbbnek tartja, hogy egy másik eseményről van itt szó, ha pedig másik esemény, akkor szükségszerűen az csak a második átmeneti kor lehet. Igen ám, de a Hikszoszoknak a betelepedése nem egyszerre történt, nem egy támadással, hanem fokozatosan részletekbe telepedtek be Egyiptomba, és ennek többé-kevésbé meg is felel az, hogy először a delta vidéken telepedtek el, papiruszok alapján az ázsiai eredetű emberek, ázsiai eredetű hemszolgák egyre nagyobb mennyisége ezt alá is támasztja, meg az is, hogy jöttek, mentek, és nem volt akadálya számukra, hiszen a nagy fal, amit első Amenemhát fáraó a 12. dinasztia elején megépített, az eddigre már nem működött. Tehát a jövésmenésnek nem volt semmiféle akadálya, az egyértelmű, hogy a betelepedő ázsiaiak az egyiptomi szokásokat maximálisan próbálták követni és átvenni. Az államcsíny az, ami kérdéses, de az is jól megmagyarázható, hiszen az első átmeneti korban is, meg a második átmeneti kornak is az elején, tehát a 13. dinasztia korában Egyiptom egyszerre nagyon sok kis területre, kis államocskára bomlott föl, kis királyok uralkodási területére, és ezek a kis királyok egymás között nyilvánvalóan rivalizáltak, egymással nyilván harcoltak. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy valójában ezen kis királyok egy része nem is egyiptomi származású volt, hanem már ide betelepedett, egyiptizálódott ázsiai, akik aztán egymással olyan jól megértek, hogy amikor Ázsiából érkező más csapatok jöttek, befogadták őket. És az Ipuvel intelmeiben említett mozzanat, hogy egyiptomiak együttműködtek az ázsiaiakkal, így nagyon jól megmagyarázható. Azt is tudjuk, hogy ezek az ázsiaiak elsősorban a keleti területen, keleti deltában telepedtek meg, Szobdunak a fennhatósága alatt, és így nagyon jól illik erre a területre az, hogy nincsen egyiptomi sehol sem, mármint semmilyen fontos helyen, mert mindenüvé betelepedtek már, elfoglalták az egyiptomiaknak a helyét, az egyiptizálódott, de az egyiptomiak számára egyértelműen külföldi, idegen ázsiaiak. Következő dolog, ami megint csak az első átmeneti kornál későbbi keltezését valószínűsíti Ipuver intelmeinek, maga a műfaj. Ez a sirám, mint már szó volt róla, Khakhéper részeneb arra volt büszke, hogy ő valami újat, egy új formát hozott létre, a sirámnak a formáját. Persze az első átmeneti korban volt már hasonló jellegű műfaj, ami akkor keletkezett, de az teljesen más megközelítésben szerepelt. Szintén a középirodalom jelentős befolyását tükrözi a szó kincsbeli, illetőleg a gondolatoknak a kapcsolata, az intertextuális jelleg, tehát a szövegek közötti hasonlóságok, hasonló képeknek az alkalmazása és gondolatoknak az alkalmazása, és ebből a tekintetből kifejezetten középirodalmi dolgok, például a mesterségek szatírája áll közel hozzá, vagy Merikaré intelmeit, első Amenemhát intelmeit is lehet említeni, mint ami gondolatilag egy-egy mozzanatban közel állnak hozzá, ugyanakkor az egész mondani valója teljesen más jellegű, egy másfajta királyság szemléletét tükrözi, pontosabban a király, az uralkodó és a népének a kapcsolatában egy egészen másfajta viszonyt mutat. Összefoglalva tehát, Széthersznek az a véleménye, hogy nem keletkezhetett ez az alkotás az első átmeneti kor idején, csak a második. Tehát a történelmi szemlélet, történeti jellegű magyarázatnál ő idáig jutott. Nem csak ő magyarázta, nem csak Gardiner, hanem sokan mások. Többek között Helk is foglalkozott a történetével, Szedkászt is foglalkozott, és az utóbbi időben Enmark, aki pedig egészen más irányba vitte el, ugyanabba az irányba, amit egyébként Eberhard Otto vetett először föl a 60-as években, hogy itt valójában nem is a királlyal folytatott párbeszédről van szó, nem a királynak panaszolja Ipuver a panaszait, hanem valójában egy istennek, mégpedig átumistennek. Viszont, ha már itt reminiszenciákról szó volt, áthallásokról különböző művekből, akkor még egy dolgot szeretnék megemlíteni, egy Roland Enmarknak a felfedezése, hogy a Ramesszida korban más akkori szövegekkel is kapcsolatba hozható, olyan szövegekkel, amiket korábbi írások másolatainak tekintenek dél-medinei osztrakodokkal. Ez azért érdekes, mert jól mutatja, hogy ugyan egyetlen egy forrásból ismerjük, egy feltételezhetően memphiszi forrásból Ipuvernek a történetét, Ipuvernek az intelmeit, azonban ezek jól ismertek voltak több száz kilométerrel délebre is, Dél-Medinében, tehát egy olyan helyen, ahol nem is a legfelső réteg, nem is az előkelők laktak, hanem a velük szoros kapcsolatban levő, ma munkás arisztokráciának mondanánk, tehát azok a kézművesek, akik a királysírnak az építői voltak. Az ő irodalmi osztrakonjaik között is vannak olyan részek, olyan egységek, többek között egy Ámon himnusz is, egy Ámonhoz szóló ima is, amelyik azt mutatja, hogy bizony azokat a képeket, metaforákat, gondolatokat, amiket megtalálunk Ipuvernél, ők is ismerték, és lehetséges, hogy kifejezetten azért alkalmaztak egy-egy kifejezést, hogy erre utaljanak. Szó szerint idézet azonban nincsen, tehát ezek távoli kapcsolatokra mutatnak. Szintén ilyen távoli kapcsolatok persze megvannak a modern irodalomban is, Ipuver intelmeit még politikai, történeti szempontból is alkalmazták a 20. században Németországban. Adolf Erman lefordította németre Ipuvernek az intelmeit a 20-as években, és utána a német politikai pártok, az antimarxista történészek, például Hans Delbrück és Karl Jaspers, és a marxista oldalról is, például Joachim Spiegel, ezt a történetet, mint nagy társadalmi változást, mint az alsó néposztálynak a forradalmát, az ő győzelmüket az uralkodó osztály felett hozták példának, hogy ilyen már volt. Ugyanebből a szempontból tartotta nagyon fontosnak Bertolt Brecht is, aki először az igazság megírásának öt nehézsége című értekezésében tesz róla említést, aztán szó szerint idéz részeket a kaukázusi Krétakörben 1948-ban az Ipuverből. Nem ő az egyetlen, aki tudott Ipuver intelmeiről, megutalt rá, mert Thomas Mann is megtette ezt a József és testvéreiben, amikor Potifárnak a könyvtárát emlegette, ott bizony szó van arról, hogy a gazdagok szegényi, a szegények gazdagokká lesznek, és hogy Potifár mennyire élvezte ezt, hogy hát ez az ő esetében nem történt meg. Ugyanebben a műben később, amikor József és Amenhotep, vagyis hogy Echnaton találkozik, egyfajta ilyen profétikus figyelmeztetésként hangzik el az Ipuver intelmeinek egy-egy gondolata, itt nem szó szerint. Illetőleg Ipuveren kívül még Noferti is belejátszhat itt az forrásokba. Még egyet említenék ezzel kapcsolatban Nagib Mahfuzt, aki a Hufu bölcsessége című művében az egyik főherceget Ipuvernek nevezte el, aki az Arsina Nomosznak volt a kormányzója nála, és minden valószínűség szerint azért adta ezt a nevet, mert ez a kormányzó a keleti deltából azért érkezik, hogy arról tájékoztassa a királyt, hogy a sínai félszigetet idegenek özönlítették el. Tehát ez az idegen kapcsolat jön itt is elő. Persze rajta kívül több más szerzőnek is meg lehetne említeni a művét. Illetőleg még egy nagyon fontos helyet említenék, amivel kapcsolatba szokták hozni Ipu Vernnek az intelmeit, ez pedig a Biblia. Többen úgy gondolják, hogy a Bibliát igazolja Ipunak, a főrangúnak az intelme, amikor a víznek a ihatatlanságáról beszél, hogy a Nílus vize vérré változik, annyi hulla kerül bele. Ezt a bibliai tízcsapással hozzá kapcsolatba, ahol az első a folyó vizeknek a vérré változása, illetőleg a halaknak az elpusztulása. Illetőleg itt is szerepel Ipu Vernnél a természeti csapásnak a körülírása, de annyira más, mint a Bibliában, ahol ugye a békák lepik el Egyiptomot, aztán a legyek, dögvész az állatok között, fekélyek borítják még az emberek testét is, jégeső veri el a termés, sáskahad jön, háromnapos sötétség, az elsőszülöttek halála, tehát annyira sok olyan elem található a bibliai tízcsapásban, ami Ipu a főrangú intelmeiben nem szerepel, hogy ez egy félreértés, itt erről nem lehet szó. Hogy miről van szó, azonban Ipu a főrangú intelmének a már említett íme szóval kezdődő részében, arról a zene után fogunk részletesebben beszélni. يا حبيبي وانت جنبي احلم واتمنى ايه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبه فيه قرب مني كمان وربك هو الامان بلدينك من زمان Kedves hallgatóink, a Fáraok Földjén című műsort hallják, Színuhe irodalmi rovatunkban Ipu Ver intelmeiről beszélünk, ami valójában Sirán volt, és amiről beszéltünk róla, hogy sokan történelmi forrásnak értékelik, de a legújabb kutatások alapján itt egészen másról van szó, az Istenhez fordul Ipu a panaszaival. Sokan a későbbiek során is olvasták, felhasználták, értelmezték. A legutóbbi értelmezése a modern, mai életre vonatkozólag az amerikai helyzetre az Szentipriának The Ipu Ver Chronicles, Narratives, Youth and Spiritual Warfare 2005-ben jelent meg, és, mint említettem, pszichológiai, spirituális és gazdasági téren az amerikai Egyesült Államoknak a modern 20. század végi 21. századi korszakáról szól, arra vetítik ki Ipu Vert, tehát nagyon sokan sokféleképpen értelmezik. Nézzük akkor, hogy ismereteink alapján az egyiptomiak hogyan értelmezték. Tehát először azzal kezdődik, hogy a láng pusztítsa el Egyiptom ellenségeit, nem véletlen, hogy a lánggal, a tűzzel pusztítatnák el őket, mert ez végleges pusztulást jelent. Ha csak megölik őket, akkor a lelkük tovább él, bebalzsamozva a testük is megmaradhat, tehát csak pillanatnyilag szabadultak meg tőlük, a későbbiek során ki tudja, hogy mi történik. A következő döbbenetes esemény, hogy a nyomorultak elhurcolták a királyt. Itt a királyság megdöntéséről van szó, amelyik a jelek szerint agresszív módon történt, és a király személyének a megsértésével. Ezt az előérzetet erősíti meg a következő mondat, amikor sólyomként temették el, ről van szó. A sólyom Hórusz istennek a szent madara, aki a királyság védelmezője volt, és akivel tulajdonképpen maga egyesült a fáraó, hiszen Horuszként szállt az égbe, azt mutatja, hogy mindezek ellenére azonban a szertartásokat, a halotti szertartásokat az betartották, tehát a temetést az egyiptomi módon végezték el. A piramis viszont, amit rejtett, üressé lesz, írják, a sír kamrába kerülő mellékleteket viszont, amik a király túlvilági életének a királyi módját tették volna lehetővé, azt viszont elrabolták, kifosztották, hiszen üres lett a piramis, a királyoknak a jogos lakóhelye a túlvilági életük során. Most ezt, akik tették, azok néhány törvényt nem ismerő ember volt, tehát nem tömegekről van itt szó, hanem egy puccsról, olyan puccsról, amit olyanok követtek el, akiket törvénytelennek tartottak, és akik az országot fosztották meg ilyen módon. Most ezek az Ureuszkígyó, vagyis a fáraó ellen lázadtak föl, akik fontos feladata Ré, vagyis a legfőbb isten, a napistennek a védelme volt, és aki a két országot elégedetté tette, az elégedetté tett, az azt jelenti, hogy virágzóvá tette. Ennek az érdekében az országnak titkai voltak, olyan titkai, melyek határai nem ismeretesek, írja Ipuver, csak egy nagyon szűk réteg, talán maga a fáraónak a ismeretei között szerepeltek csak, ezt azonban most felfedték. Felfedték, és így mindenkinek a tudtára jutott, és ez természetesen nem akármilyen körülmények között történt, a székhelynek a összeomlásával, ami egyetlen egy órának az eseménye volt. Elhurcolták a barlangjából a kígyót, a fáraónak a fején egy kígyó kígyózott, és ez a kígyó volt az, amelyik a lángjával megvédelmezte. Ezt a kígyót természetesen nem akárhogyan tartották, meg volt a saját maga helye, feltételezhetően ezt a kerehet kígyót, hogy a barlangjából elhurcolták, ez erre vonatkozott. És mivel elhurcolták, ez is láthatóvá lett, ezzel is fölfedték Egyiptomnak a titkát. Akik addig előkelők voltak, uralkodtak, félelemben és zűrzavarban maradtak, és nem volt ellenállás, nem tudták, hogy ki a barát, ki az ellenség, próbálták menteni, ami menthető volt. Ez persze másrészről azt jelentette, hogy tele lett banditákkal az ország, a vitéznek a gyáva elragadta a vagyonát, írja, érdekes ellentétként, persze azt jelzi, hogy akit korábban gyávának tartottak, és akit korábban vitéznek tartottak, azoknak a helyzete fordult meg. És utána a első részből ismert ellentétek sora következik, akinek nem volt még szarkofágja sem, később lesz, akinek nem volt koporsója sem, az most nem csak egy koporsóval rendelkezik, hanem egy egész sírral, akiknek pedig volt, a balzsamozó csarnokban biztosították túlvilági örök életüket, azokat most a pusztába dobták, jelezvén, hogy akiknek korábban nem volt pénzük a balzsamozásra, a mumifikálásra, azokat egyszerűen a sivatagba rakták, ott a nap kiszívta a nedvességet, és így próbálták a tartósításukat, örök életüket megszerezni. Amikor azt mondják, hogy akinek nem volt koporsója most a két ezüstház ura, ezzel jelzik az országnak, az államnak, az egyiptomi államnak a kincstára volt a két ezüstház, felső egyiptomi az egyik, alsó egyiptomi a másik, tehát az államkincstár ura lett. Ugyanez a helyzet a kamraépítéssel és a palotával, a hivatalnokok üldözésével, illetőleg az előkelő hölgyeknél is, akik most börtönlön feküsznek, jól lehet korábban ágyon aludtak. A börtönlő egyúttal azt is jelzi, hogy valójában nem párnát használtak az egyiptomiak, vagy a fejtámaszra rakott párnát használták, amivel csak a nyakukat támasztották alá, hogy abban a nagy forróságban, ami Egyiptomra jellemző volt, ne az izzadságukban nyugodjon a fejük. Aki vagyontulajdonosa volt most még, ivó vízre is alig telik neki, hiszen szomjasan alszik el, és a korábbi koldus, aki az ennivalót koldulta, az most nem egyszerű sört kap, az étel ital megnevezése sére szolgált a kenyér és a sör, hanem szeheru italt kap, tehát egy erős sört, egy jó minőségű sört kap, ami nagyon finom, élvezetes. A rongyok és a ruhák ellentéte hasonlóképpen ugyanezt mutatja, mert hogy aki korábban még nem is szőtt, tehát még arra sem tellett neki, hogy egy egyszerű szövőszéket fölállítson, amit nagyon könnyen meg lehetett csinálni, csak helyet kellett hozzá találnia, még arra sem volt módja, az most finom vásznakban jár, tehát olyan helyeken, ahol nagyon szépen egész vékony anyagot, egész vékony vásznakat tudtak szőni. Ugyanúgy, mint hogy akinek nem volt árnyéka, na ez egy érdekes dolog, annak nem volt árnyéka, aki olyan helyen tudott lenni, ahol nem vetett árnyékot, vagyis legyezték, vagy ő maga árnyékban ült, és akkor ő neki az árnyéka külön nem látszott. Tehát akinek nem volt árnyéka, most árnyék tulajdonosa. Az árnyékok régi gazdái pedig a szélviharok fergetegében vannak, tehát nincs fedél a fejük fölött, a szél szabadon tudja ide-oda sodorni őket. A dzsadzset hárfa és a benet hárfa, két különböző hárfa, a dzsadzset fejet jelent, kerek fejet, tehát a hárfáknál a fejjel díszített hárfáról van itt szó, a benet hárfa pedig egy másik szépen kifaragott díszes hárfa. Aki nem is énekelt magának, most Mereretet, az éneklés istenét dicsőíti, tehát jelzi, hogy olyanok énekelnek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen a szép ének, de gajdolnak, és azok, akik szépen tudtak énekelni, nem mernek megszólalni, nem merik kiadni magukat. Ugyanez az ellendét a bronz étel asztalok tulajdonosainak. Most edényük sincsen, nemhogy asztal, amire ezeket a drága edényeket rakják. A szolgálók lettek azok, akik a korábbi uraiknak az utasításokat adták, akik elküldték adott esetben üzenettel ide vagy oda. Érdekes a mindennapi életre utaló elem az, hogy amelyik nő a vízben nézte az arcát, vagyis nem volt tükre, hanem a víztükrét használta tükörként, most tükörnek a tulajdonosa, vagyis hogy az előkelők abban nézték magukat, ezek a tükrök fényesre csiszolt bronzok, vagy ezüst, esetleg arany fémből készült ovális tárgyak voltak, nagyon szépen díszített nyéllel. Ugyancsak ezt a felfordult virágot mutatja az, hogy aki nem is ölt magának, az most a Wenzhou marháknak a tulajdonosa, aki nem ölt, mármint hogy áldozati állatra nem tudott költeni, csak zöldséget tudott áldozni, a drágább véres áldozatra nem volt módja, az most a legdrágább marha áldozatot, azon belül is a hízott, kifejezetten hízlalt marháknak az áldozatát tudja elvégezni, arról van szó. De időnk lejárt, mára búcsúzom, jövő héten ismét jelentkezünk, egy hónap múlva pedig folytatjuk Ipuvel intelmeinek az elemzését. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.